Folytatódik az aréna, a műsormai vendégek Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára, és néhány perccel azelőtt ott fejeztük be, hogy visszatérünk az áramtermelő kapacitásokra. A célok, a klíma- és energiastratégia célok hogyan érintik az áramtermelő kapacitásokat, illetve a most működő erőműveket 2030-ig, 2040-ig? Milyen változás várható?
Hát, ahogy említettem, ami a fix pont, az az, hogy a nukleáris kapacitásokat szinten kívánjuk tartani. Emellett egy nagyon jelentős és folyamatos beruházási programot látunk szükségesnek a megújuló energetika területén. Itt döntően a napenergia hasznosítása célunk. Emellett szükség van olyan erőmű kapacitásokra a magyar rendszerben, amelyek a rugalmasságot biztosítják a rendszer működéséhez, tehát amikor nem süt a nap, vagy amikor hirtelen a megújuló kapacitások termelése leesik, vagy változik, akkor ezt a rugalmasságot biztosítják. Úgy látjuk, hogy ma a gázbázisú, földgázbázisú villamosenergia termelés tudja ezt a leghatékonyabban biztosítani, de látjuk azokat az új lehetőségeket, azokat az új technológiákat, amelyek a rugalmasságot, és ez egy kulcskérdés a jövő villamosenergia szektorá szempontjából a rugalmasságnak a kérdése. Ilyen terméket, ilyen szolgáltatást tudnak majd nyújtani, tehát például a villamosenergia tárolás, a tárolói projektek kiemelt szerepet játszhatnak majd a rövidebb és hosszabb távú rugalmasság biztosításában, illetve úgy tűnik, hogy olyannak ma már olyan technológiai megoldások, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a nagyobb és kisebb fogyasztók is részt tudjanak venni a teljes villamosenergia rendszer kiszabályozásában, akár üzleti alapon is, tehát itt hogy csak egy példát említsek, ugye sokat beszélünk arról, hogy például az autózásnál előbb-utóbb a villamos meghajtású járműveknek az akkumulátorait majd lehet, már jelenleg is lehet egyébként szabályozottan igénybe venni, akár úgy is, hogy a rendszer tölti őket, vagy pedig igénybe veszi a éppen pihenő autót a villamos energiarendszer, hogy...
Vagyis mint akkumulátor, mint tároló működhetne az autó.
Így van, pontosan.
Csak ez mennyire kiszámítható, mert mondjuk van most Magyarországon X autó, de most éppen én azt használni szeretném, meg a szomszédom is, mert most fúj nagyon a szél, és mindenki az elektromos autóba ül. Vagyis hát nem lehet rá számítani.
Hát ma azt gondoljuk, hogy nem lehet rá számítani, de pont arról szól a modern ugye okosmérés és azok az IT technológiák, amelyek én azt gondolom, hogy már ma is képesek arra, de a jövőben pont az a cél, hogy még inkább képesek legyenek arra, hogy például nagyon sok ilyen pontszerű akkumulátort egy virtuális nagy tárolóként kezeljenek, hogy megtaláljuk ezeket a megoldásokat, hogy bevonjuk ezeket az erőforrásokat a villamosenergia rendszernek a működtetésébe. Tehát én majdnem biztos vagyok benne, hogy nem csak nagy pontszerű adott helyen elhelyezett néhány megawattos tárolási eszközeink lesznek a jövőben a villamosenergia rendszer rugalmasságának meg igényeinek a kezelésére, hanem ez a kérdés például, hogy az elektromobilitás a térnyerésével hogyan lehet ezeket az eszközöket okosan, integráltan, 21. századi módon felhasználni ilyen célokra. Ez, pont ezek azok a kérdések, azok az innovációk, amire meg kell találni a válaszokat, és amiben az üzleti lehetőségek lesznek, mert ha mi találjuk ki először, akkor, és a mi vállalkozóink, akkor hát van esély arra, hogy máshol is majd ők jelentkezzenek ezekkel a termékekkel. De hát ugye nagyon sok ilyen dolgot lehetne még említeni, tehát ahova visszatérnék, hogy a rugalmasság lesz az a kérdés, ahol előre kell lépnünk ahhoz, hogy ezt a hosszú távú dekarbonizált, nagymértékben megtisztított, de ellátásbiztonságot garantáló áramszektort ki tudjuk alakítani, és azért tekintjük egyébként kulcskérdésnek, és ha úgy tetszik, első számú zászlóshajó projektnek az áramszektor átalakítását, mert ha ez megvan, akkor tudunk hitelesen emellé oda tenni egy olyan programot, ami a másik kulcsprojektje a klímavédelmi és energia stratégiai projektjeinknek, amit közlekedés zöldítésnek hívunk, és amiben ugye az a cél, hogy a ország jelenleg második, de a jövőben az előrejelzések szerint első számú legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó szektora a közlekedésben, el tudunk oda jutni, hogy valahogyan ezeket a kibocsátásokat mérsékeljük. Klímának is jó, helyi levegő minőségnek is jó lehet, és ugye azt keresünk, hogy itt milyen lehetőségek vannak. Itt az egyik kulcs válasz ma úgy tűnik az a elektromos közlekedés, elektromos meghajtású járműveknek az alkalmazása, mint a közösségi közlekedésben, mint az egyéni közlekedésben, de hát az e-mobilitás, az elektromos közlekedés csak akkor tekinthető klímabarát megoldásnak, ha mögötte egy klímabarát villamosenergia szektor áll. Tehát nyilván egy nagyon szennyező áramszektorra egy e-mobilitási programot csinálni, az sok mindennek tekinthető, de nem klíma.
Akkor maradjunk egyelőre az áram szektornál. A most működő gázerőművek közül mennyit kell kicserélni, vagy mennyit cserélődik ki a következő évtizedekben? Mert ugye ezek jelentős része jó pár évtizede, jó pár éve működik, és 2030-ra, 2040-re viszonylag sokat be kell zárni, vagy legalábbis nagy pénzérát kell alakítani. Szóval hogy változik ez a szektor, illetve az erőművek összetétele?
Hát így ez egy nagyon, nagyon lényeges kérdés, de azt gondolom egyébként, hogy azt, hogy hogyan változik majd ez, és melyek azok az erőművek, gázos erőművek, amelyek úgy döntenek, hogy nem működnek tovább, vagy úgy döntenek, hogy elvégzik azokat a nagy felújításokat, ami az szükséges, hogy hát lényegében az idők végezetéig tudjanak működni. Hát ezt majd a tulajdonosok fogják meghozni azért ezeket a döntéseket, tehát ez üzleti alapú döntés lesz, amit mi tudunk csinálni a stratégia alakítás és a tervezés oldaláról, hogy megpróbáljuk előrejelezni, vagy feltételezni azt, és megbecsülni, hogy mi történhet. Amit mi a jövőbeni árammixünk tekintetében terveztünk és látunk, az, hogyha valóban végrehajtunk egy elég jelentős megújuló áramtermelési beruházást Magyarországon, akkor ez fog kiszorítani gázos kapacitásokat a magyar piacról, tehát lesz szükség jelentős több ezer megawattnyi gázos kapacitásra a magyar rendszerben még a következő két évtizedben, de ennek az összmennyisége az alatta maradhat a jelenlegi szintnek, tehát még egyszer a megújuló termelésünk növekedésével párhuzamosan ezeknek a kapacitásoknak a jelentősége az csökkenhet, illetve leginkább a rendszer szabályozási funkció felé tolódhat, tehát kevésbé alaperőművi termelésben, mint inkább a szabályozásban tudnak majd részt venni. Ez, amit ma látunk, de még egyszer mondom, azért ez a terület ez olyan, ami nagyon gyorsan változik, és még az is kiderülhet, hogy közben olyan technológiák piacképessé válnak, mint a karbon kivonás és tárolás, vagy olyan technológia megjelenik, ami piaci alapon eléri azt, hogy például a földgáztüzelési erőműveknek a széndioxid kibocsátása az minimálisra csökkenhet, és akkor újra értékelődhet természetesen ezeknek a technológiáknak is a súlya és a jelentősége.
És akkor egy már említett alaperőmű, Mátrai erőmű mondta, hogy 15-17% jelenleg az aránya. A jövőben hogy számolnak ezzel?
Hát a jövőben úgy számolunk ezzel, hogy ez ugye két vagy legalább három szempontból ugye fontos erőműről beszélünk. A egyik és kiemelt fontosság az erőműnek, hogy azt a lignit vagyont használja, amely Magyarországnak a legnagyobb hagyományos energia tartaléka, tehát lehet ma nem szeretni a lignitet. Ma az európai energia szektor területén a szén az közellenség, a lignit égetés az közellenség, de ennek ellenére és ezzel együtt az a 2,6 milliárd tonnás lignit vagyon, ami a Hevesi térségben és a Mátraján van, az a nagy tartaléka Magyarországnak. Tehát mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ez közvetlen állami kontroll alá kerüljön, és ez adott esetben résztartalékként, hogy úgy mondjam, felhasználható legyen. A másik jelentősége az erőműnek, hogy ez Magyarország második legfontosabb alaperőműve, tehát ahogy hallatszott is, 17%-át adja a magyar termelésnek, tehát energiaellátás biztonsági szempontból nem lehet egyik napról a másikra ezt az erőművet kivenni vagy berakni a magyar rendszerbe, tehát tudomásul véve azt, hogy a szén- és lignitbázisú villamos energia termelésnek a napjai Európában ma úgy tűnik meg vannak számolva, a lignitről klímabarát termelési technológiára való átállítást a Mátra alján abban a régióban azt csak fokozatosan szabad megvalósítani, még egyszer mondom, kiemelten energiaellátás biztonsági szempontból is, és foglalkozni kell és kezelni kell azokat a kérdéseket is, amelyek a foglalkoztatással kapcsolatosak. Ugye itt közvetlenül 2100 dolgozóval számolunk a Mátránál, az ipari parkkal együtt 10 000 foglalkoztatottal, összesen 27 000 érintett családtaggal, tehát úgy kell a Mátra klímabarát átalakítását megcsinálni, hogy az tekintettel legyen ezekre a szempontokra. Csak hogy mi a jelentősége a Mátrának a klímavédelmi szempontból, ugye ahhoz el kell mondani, hogy ez az erőmű, ez évi szinten kb. 6 millió tonna kibocsátással rendelkezik. A hazai összes üvegházhatású gázkibocsátásnak kb. 14%-a a mátrai erőmű, egy nagyon nagy, a legnagyobb szennyezőforrásunkról van szó. Tehát ha megcsináljuk azt a átalakítást a Mátrában, amely azt eredményezi, hogy a lignit alapú áramtermelés az átalakul környezetbaráttá, akkor lényegében a következő évtizednek a legnagyobb klímavédelmi projektjét is végrehajtjuk.
És akkor maradhat az 15-17%, vagy ez csökken, vagy akár emelkedik is az arányok?
Ez majd attól függ, hogy azok
mivel
a...
Mivel számolnak most?
Hát most azzal, hogy a mátrai erőmű helyén létrejövő egységek, azok majd mekkora részét adják a magyar villamosenergia termési mixnek, ezt így pontosan nem számoltuk még végig. Ennek a tervnek a kialakítása az folyamatban van. De amit mi szeretnénk mindenképpen elérni, hogy a lignit helyett egy jóval környezetbarátabb lignitről földgázra való átállás megvalósuljon ebben a régióban, tehát a lignit és korszerű gázbázisú áramtermelés váltsa ki részben pedig naperőművi termelés és esetlegesen illetve tároló kapacitásoknak a telepítése, illetve azon a területen azokból az eszközökből úgy látjuk, hogy hulladékégető mű létesítése is a jelenlegi tradícióknak megfelelően az egy életképes megoldás lehet.
És miért nem használjuk tovább a lignitet? Nemrég itt az arénában Plecser Tamás gáz- és olajipari elemző arról beszélt, hogy Kínában, de más iparilag fejlett államokban is zajlanak olyan kísérletek, amelyek szénerőműveket zöldítenek ki. Olyan szűrőkkel és mindenféle technikai, technológiai berendezéssel látják el az üzemeket, amelyekkel tulajdonképpen minimálisra csökkenthető, vagy lenne csökkenthető a környezetterhelő anyagkibocsátás, az üvegházhatású anyagkibocsátás. Idehaza foglalkoznak ezzel a lehetőséggel, hogy akár éveken belül, akár fél évtized vagy 10 év múlva a lignitet is el lehet, vagy talán el lehet úgy égetni, hogy ami a kéményen kijön, az tulajdonképpen már a gázzal vethető össze?
Jelenleg nem számolunk ezzel, mert úgy látjuk, hogy azok az úgynevezett tiszta szén technológiák, amelyekre valószínűleg ez a nyilatkozat, vagy ez a gondolat, ez hivatkozhatott, az, és ezek a technológiai megoldások, azok azt eredményezhetik, hogy a szénnek az égetése hatékonyabbá válik, hogy az erőműnek a hatásfoka javul, és hogy az úgynevezett hagyományos helyi szennyezőanyagoknak a kiszűrése a kibocsátásokból az majdnem tökéletesen megoldható. Egyébként ezt a Mátrában is látjuk, hiszen például a kén-dioxid kibocsátását az erőműnek, ami régen tipikus volt, azt szinte teljes mértékben megszüntette az a beruházás, ami ennek a kiválasztását meg tudja oldani, de a klíma szempontból meghatározó szén-dioxid leválasztása, a kiválasztása és tárolása valahol a föld alatt, alatt, ez ma nem megoldott. Üzleti alapon ez ma nem működik, ez a technológia. Tehát amiért az európai erőművek, szenes erőművek bezárása nem összeegyeztethető jelenleg a 2050-es klímasemlegességi céllal, az az, hogy ez a technológia ma még nem piacképes, és igazából nem is nagyon tudunk róla, hogy a közeljövőben mikor válna piacképessé. Ezért jelenleg ezzel a lehetőséggel nem számolunk. Amiben és amennyiben ez a technológia piacéretté válik, mert a világ abba az irányba megy, hogy meg akarja nem csak Európa majd, hanem Kína és más nagy szennyezők is oldani ezt a problémát, és sok beruházást tesz majd ebbe a technológiába, és ez piacképessé válik, akkor majd természetesen ezt elő kell venni, de jelenleg úgy látjuk, hogy ez ma nincs a napi renden.
Akkor térjünk át a másik oldalra, egy talán igencsak nagy bizonytalansági faktorra, az elektromobilitás terjedésére. Lehet-e ezzel számolni? Hiszen jelentős fejlesztések vannak például az üzemanyagcellás elektromos autók terén, hogy hidrogénnel működtetett üzemanyagcellák adják az elektromos áramot mondjuk a teherautónak, vagy akár a buszoknak, és ez utóbbiról beszélt itt az Arénában Palkovics László miniszter is, vagyis elképzelhető, hogy 10 év múlva rengeteg autó lesz, ami elektromos autó, és a hálózatról töltjük, de az is lehet, hogy azon elektromos autók, amelyek az utakon lesznek, nem lesz majd szükségük elektromos áramra a hálózatból. Szóval hogy lehet ezzel számolni akár 2030-ig?
Hát az nyilvánvaló, hogy itt egy nagyon nagy technológiai átalakítás vagy átalakulás zajlik már, ami a közlekedési szektort érinti, és a gépjárműgyártást érinti. Látjuk, hogy milyen drámaian érinti ez egyébként az európai, köztük a német autóipari cégeket is. És nagyon nehéz lenne ma megmondani, hogy ezt a technológiai versenyt, ami a tiszta közlekedést illeti, és a jövőbeni autógyártásnak a nyerő technológiát illeti, ott mi lesz a végeredmény ebben a versenyben. De az biztos, hogy mivel a közlekedési szektor az, ahogy említettem, az a már majdnem a legnagyobb, de a jövőben a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó szektorrá válik, ennek a kibocsátásnak a korlátozására mindenféle erőfeszítést az európai szabályozás is megtesz. Drasztikusan szigorodnak azok a kibocsátási előírások, ami a Európában, amelyek az új autó gyártásra vonatkoznak, és arra a gépjármű parkra, és annak a kibocsátási jellemzőire, amit majd a jövőben a autógyártók előállítanak. Ezért megoldásokat kell erre keresni, és úgy látjuk, hogy én magam is úgy látom, hogy az elektromos meghajtás az ma egy olyan technológia, amely több szempontból nyerőnek látszik, azért, mert részben egy viszonylag egyszerű, régóta ismert technológiát alkalmaz, hiszen a villamosokban, meg a trolibuszokban már ez megvalósult, vagy a villanyhajtású mozdulatban, Kandó Kálmára gár lenne hivatkozni tulajdonképpen.
Csak ott van felső vezeték, egy kicsit egyszerűbb a dolog.
Abszolút mértékben, de igazából a hajtástechnika, amit ezek a gépek alkalmaznak, az régóta ismert, és tudjuk, hogy hihetetlen strapabíró és bevált. És ráadásul az elektromobilitás egy másik olyan infrastruktúrát is használ, ami egy teljesen kiépített infrastruktúra, és ez a villamosenergia hálózat. Ugye kevés olyan kiépített infrastruktúra van, ami a mobilitásban rendelkezésünkre áll, ilyen a töltőállomás hálózat, mondjuk a hagyományos benzin, tehát mondjuk a üzemanyag töltőhálózat. De igazából kiépítettségében ezzel versenyezni szinte csak a villamosenergia hálózat tud ma. Hidrogén üzemű kutakat nem találunk, és csak ilyen kísérleti projektek keretében látunk ma még. Tehát egy kiépített infrastruktúra tud kiszolgálni egy bevált technológiát, ahol egyetlen pont az, ami kérdésesíti teszi a dolgot, az pedig az áramtárolásnak a technológiája, ahol pedig azt látjuk, hogy ugye egyrészt ez a legnagyobb kérdőjel, másrészt ez az a terület, ahol a legnagyobb innováció ma zajlik, és ahol a legnagyobb fejlesztési források megmozdulnak. Tehát én nem látom azt esélytelennek, hogy ez a fajta közlekedés, ez egy hosszú távon nyerő megoldás legyen. Ami a piacot illeti, ott meg azt látjuk, hogy például Magyarországon hát exponenciálisan nő a ezeknek a gépjárműveknek a népszerűsége, tehát évről évre szinte duplázódik azoknak a vagy teljesen elektromos, vagy pedig hibrid meghajtású gépjárműveknek a forgalomba állítása, amely bekerül a magyar rendszerbe, tehát ma már olyan 17 ezer ilyen járműnél tartunk, napról napra nő a számuk, és hát emellett valóban, ahogy ön is említette, kormányzati oldalon is egy olyan programot indítunk most el, amely nem csak a magánközlekedésben, vagy az egyedi közlekedésben, egyéni közlekedésben, hanem a közösségi közlekedésben is nagyobb hangsúlyt helyezne a tiszta, ezen belül az elektromos meghajtásra, illetve az ilyen típusú buszoknak a közlekedésbe állítására.
Mint említette, az infrastruktúra rendelkezésre áll, de nem feltétlenül erre a terhelésre méretezték. Egyre több a légkondicionáló, évről évre nő a lakossági áramfogyasztás. Milyen fejlesztésekre lehet szükség a következő évtizedekben a villamos átviteli rendszerben? Ugye azt is említette Szörmentén, hogy a tárolásban sem feltétlenül sok megawattos nagy ipari energiatárolókat, hanem akár kisebb lakossági energiatárolókat is el tudnának képzelni. Szóval milyen fejlesztésekre lenne szükség?
Hát én azt hiszem, hogy ennek a feltérképezésén dolgozik ma a villamosenergiaiparágnak nagyon sok kiváló szakértője, tehát rendszeresen konzultálunk a Magyar Villamosrendszer Irányítóval, a nagy feszültségű hálózat üzemeltetővel, illetve az elosztó hálózatoknak a tulajdonosaival, és ők maguk is fokozatosan térképezik fel azt, hogy bizonyos e-mobilitási penetrációs forgatókönyvek mentén, illetve ugye azt feltételezve, hogy hogyan növekedhet Magyarországon a villamosenergiafogyasztás, hiszen egy olyan folyamatot látunk, amit elektrifikációnak hívunk, tehát amikor a általános energiafogyasztásunknál várhatóan majd jóval gyorsabban nő az áramfogyasztás, mert a hagyományos energiaforrásokat is részben megújulókkal, illetve megújuló árammal fogjuk kiváltani a közlekedésben is, meg a fűtésben is. Tehát ezt az elektrifikációs folyamatot, illetve az áramszektornak ezt a részleges decentralizációját, ezt hogyan tudja a hálózatfejlesztés lekövetni. Csak egy számot mondjak, a jelenleg, legutóbb konzultáltunk, ez az egyébként az energiastratégiában is szereplő szám. Ma úgy becsüljük a iparági képviselőkkel együtt, hogy körülbelül egy 500 milliárd forintnyi befektetésre lenne szükség a magyar villamosenergia hálózatban ahhoz, hogy azokat a úgy mondanám okosítási és fejlesztési projekteket meg tudjuk csinálni, ami mondjuk ezen a 10-15 éves időtávon, amiről a stratégia szól, lehetővé tegyék azt, hogy ezeket a technológiákat alkalmazzuk, és azoknak az e-mobilitás által gerjesztett keresletnek is eleget tudjon tenni a magyar hálózat, ami várható, de hát ez egy borzasztóan összetett egyébként, és nagyon izgalmas feladat, de azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon sok mérnök kollega dolgozik ezen, hogy ezt kitaláljuk.
És egy utolsó fél másodperces kérdés. Vannak olyan számítások, hogy a különböző meghajtás a mobilitásban, az autózásban, a közlekedésben mekkora ökológiai lábnyommal bír a megépítésétől az adott szerkezetnek a működtetéséig? Ugye mondta, hogy a közlekedés a legnagyobb károsanyag kibocsátó, de hogy mondjuk az elektromos autó az akkumulátortól, az összeszerelésen át a megsemmisítésig, kontra vagy versus a dízelmotor, dízelüzemű autó. Szóval van ilyen sorrend, hogy melyik a leg és melyik a legkevésbé?
Egészen biztosan van, és ilyen sorrend és ilyen vizsgálatok minden nap készülnek, és természetesen sok olyan vizsgálat is készül, ami azt célozza, hogy bebizonyítsa, hogy az elektromobilitás az a legszennyezőbb közlekedési forma.
Szemben a dízellel,
de én azt gondolom, hogy hasonló, vagy ezzel teljesen ellentétes számításokat is találhatunk. Mindenképpen én azt gondolom, a lényeg az, hogy dinamikájában nézzük ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy a technológiai fejlődés ezen a területen olyan eredményeket fog hozni, ami el fogja dönteni ezt a kérdést. Én úgy látom, hogy a magam részéről, hogy ha tiszta áramra épített elektromobilitásban gondolkozunk, akkor az egy nagyon nehezen verhető jövőkép.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!